eredményesére találkozó 2014. június 27-én. Az üdvösség elveszíthetősége 8. rész. Bizonyítékok 2. rész.
Köszönöm az engedélyt, Rafi, és Attila, megkaptam az engedélyt, start. És egy nagyon szép jó reggelt kívánok valamennyünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és természetesen nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl. Itt van drága Sanyi, és drága Pepsi, úgyhogy, és még egy jó páran. Kezdjük azzal, hogy van egy imakérésünk Évától, a drága férje elesett és beütötte a vállát. Szerencsére nem tört el, de van egy zúzódása, és mindjárt imádkozunk. Szoktunk egymás, hogyha így furcsálod, hogy miért imádkozunk, és miért tesszük ezt egymásért, akkor csak kérlek, hogy hallgass meg néhány anyagot, és ki fog derülni. Van nekünk valamink, ami nincs meg a világban, és ez ad nekünk egy pluszt, és erőt és hatalmat, hogy önmagunkon túlnézve más emberrel is tudjunk törődni, amikor éppen észnél vagyunk. De kérlek, hogy imádkozzunk, kezdjük így ezt az alkalmat. Mennyei Atyánk, köszönjük ezt az újabb reggelt. Természetesnek vesszük, hogy a sötétséget felváltja a világosság, és minden a maga rendjében halad. Pedig ez egyáltalán nem természetes. Köszönjük, hogy mozgatod a világunkat. Kezedben tartod az univerzumot, hogy mindenre figyelsz. Köszönjük az életünket. Köszönjük, hogy eléd vihetünk más embereket is, és megragadjuk az alkalmat, és Lajos bátyánkat emeljük eléd, és csak érints meg őt, hanem gyógyítsd a vállát, hagyj Évának kegyelmet erre a helyzetre, tudjon segíteni, és elviselni ezt a helyzetet, áld meg ezt a drága családot. És áldj meg minket is, valamennyiünket, akik hallgatjuk, itt vagyunk, vagy nézzük. És adj valami valósat az életünkbe, a te életedből, Jézus Krisztus, te nevedben. Amen. És csak egy régebbi restanciámat szeretném gyorsan pótolni. Attila itt volt nálunk Zilakról, Románia területéről, és megkért, hogy mondjam be, hogyha még vagytok Zilahon, akik hallgattok bennünket, akkor kérlek, hogy az ernek@visszavalosághoz.hu-ra küldj egy e-mailt, és továbbítanám neked Attilának az e-mailjét, és tudnátok találkozni, tudjatok egymásról, és több ilyen esetünk is van, és így alakultak gyülekezetek és baráti társaságok, úgyhogy gyülekezzünk egybe, ugye Isten támogatja a hívőknek az egybe gyülekezését. Oké. Ezt letudtam, és aztán a rövid gondolat. Nem gondoltam, hogy egy ilyen minisorozat lesz, hogy beszéltünk 2 hete arról, hogy hol vagy, aztán a múlt héten, hogy ki vagy, és most csak röviden arról, hogy mi a neved. És tudod, hogy tulajdonképpen ez kapcsolódik a múlt heti témához, hogy ki vagy, milyen névben bízok, mit emelek fel, mit keresek, minek adok tekintét. És aztán, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a Bibliában látjuk, hogy az ember mindig a kezdetétől szeretett volna nevet szerezni magának. És olvassuk 1 Mózes 11.4-ben, ez a Bábel tornya, a vízözön után nem sokkal az emberek tornyot építettek, és mondának 4-ben, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelyek teteje az eget érje, és szerezünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész földnek színén. Szóval csak Istennek a parancsa volt, hogy szélegyenek el a föld színén, de csak ez egy lázadás volt Isten ellen, és ők azt mondták, hogy majd én nevet szerzek magamnak. És ez egy ősrégi törekvésünk. És emlékszem, hogy 10 évesként Tudod, ez valahogy benne van a zsigereinkben, a régi bűnös természetünkben, ezt örököltük a génjeinkben, hogy nevet akarunk szerezni magunknak. És emlékszem, hogy én is nevet akartam szerezni magamnak, és azt mondtam, hogy leszek valaki. Oké, tudtam, hogy mi a nevem, de azt mondtam, hogy én föl fogom emelni a nevemet, és hogy tudod, talán lehet, hogy híres ember leszek, vagy hírhet. Némelyeknek mindegy. A lényeg az, hogy felemeljük a saját nevünket, és aztán abban, tudod, kimondva vagy kimondatlanul ezzel azt mondom, hogy nincs fölöttem senki. Nincs fölöttem nagyobb, és én önmagamban bízom. Az én nevemben vetem a bizalmamat és az erőmet, és aztán így fogom élni az életemet. Biztos láttátok a Trója című filmet, amikor Achilleusszal beszélget egy kisfiú, és mondta neki, hogy azonnal jönnöd kell a hadsereghez, mert kihívtak egy párbajra, de az ember, aki a kihívást intézte, az olyan hatalmas, hogy még sosem látom hasonlót, én nem harcolnék vele. Csak Achilleusz ült a lovon, lenézett, és azt mondta a fiúnak, ezért hal veled a neved. Tudod, hogy valami nagyot szeretnénk alkotni. Tudod, egy tornyot, tudod, híres ember szeretnék lenni, filmekbe fogok játszani, írok egy bestsellert, ezt Sanyi szokta, oké, ez nekem is megfordult a fejemben. Vagy jó menő vállalkozó leszek, és mellesleges sikerült, nevet szereztem magamnak. A kérdés talán nem az, hogy tudsz-e nevet szerezni magadnak, mert lehet, hogy igen. Lehet, hogy nagyon nagy nevet tudsz szerezni. Lehet, hogy egy Bill Gates leszel. Lehet, hogy tizenévesként most hallgatod ezt, és törsz felfelé a csúcs, és lehet, hogy egy Bill Gates leszel. Vagy lehet, hogy egy Cristiano Ronaldo. És ezek az emberek nevet szereztek maguknak. A kérdés inkább az nem az, hogy meg tudod szerezni a nevet, hanem hogy amiben bízol a neved, az meg tud-e tartani a nyomorúság idején. Mert az nem kérdés, hogy jönnek nehéz idők. Beszélgettem egy barátommal, és Istenről beszéltem neki, és azt mondta, hogy szeretlek, és nagyon érdekes volt azt mondani, hogy szeretlek és tisztellek, és nem szeretnélek megbántani. És mondtam neki, hogy nem hiszem, hogy meg tudsz bántani, beszélgessünk, mondd, hogy mit gondolsz. És azt mondta, hogy tudod, azt gondolom, hogy a hit az a gyengéknek a menedéke. És így, tudod, akkora igazságot mondott, és mondtam, hogy igen, tök igazad van. Ez így van, de két ember létezik, kétféle ember, mindössze kétféle ember létezik a világon. Az emberek egyik csoportja még időben felismeri, hogy gyenge. A második csoportja az embereknek az utolsó pillanatban döbben rá, és ők rettegnek. Az elfekvőben, egy baleset után, öregen, és rettegnek, tudod, és akik ott vannak mellettük, és látják a haláltussájukat, ők azt mondják, hogy még egyszer nem akarjuk ezt átélni senki mellett, tudod. És ők félnek, és mondtam neki, hogy csak időkérdés, hogy mikor leszel gyenge. Ez csak időkérdése. Én gyenge vagyok, igaz? Tudod, fölépítettem a nevemet, nevet szereztem magamnak a szakmában, ismertek, és aztán nagyon, nagyon, nagyon mélyre zuhantam. És aztán a nevem, amire olyan büszke voltam, és amit mondhatom, hogy fáradtságos és kemény és becsületes munkával szereztem, az semmivel foszlott. Tudod, nem csak anyagi veszteségért, csak értsd, hanem a nevem. Tudod, elveszítettem a becsületemet. Sok ember szemében becstelenné lettem, és azt mondták, hogy ebben az emberben már nem lehet megbízni. Mindenki úgy ismert, hogy bennem meg lehet bízni, és aztán ezt egy pillanat alatt csak elveszítettem. És mit akarok ezzel mondani, hogy a legrealistább könyv is beszél erről, és Sanyi nagyon szereti ezt a könyvet, és én is bevallom a Prédikátornak a könyve beszél erről, hogy tehetsz bármit a világban. Lehetsz te a legnagyszerűbb. Nem lesz értelme, hogyha saját magadba veted a bizalmadat. És csak nézzünk meg pár verset, egy-két verset és néhány perc. Az én nevem gyenge. Ideig való. Csak nagyon törékeny. Lehet, hogy meg tudom szerezni, de aztán gyorsan el is tudom veszíteni. És azt mondja az írás, Nehémiás könyve, annyit tudok, hogy Eszter előtt van. azt mondja Nehémiás, nagyon érdekes. A mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi mind az ő szolgái kelünk fel és építünk, néktek pedig részletek és jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben. Részletek, jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben. És mi szeretnénk, ha emlékeznének ránk. És szeretnénk, hogyha jogosítványokkal bírnánk. Mekkora jogosítványa bír az én nevem? Mekkora jogosítványa ideig való? Tudod, egy bal szerencse, egy tragédia, egy gazdasági esemény, vagy tudom is, én megbudjanok, hozok egy rossz döntést, és a nevem már nem jogosít semmire, csak bujkálásra, szégyenre. Tudom is, én tudod, csak számkivetettségre. És a nevem annyira törékeny, és nem tud megtartani engem, az én erőm. És azt mondja Isten, hogy figyelj, és annyira tetszik, hogy Sanyi az örökbefogadásról beszél, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten szeretne örökbefogadni, és azt mondja, hogy ne fuss előlem, hagyd a saját nevedet. Szeretem a nevedet, de valami nagyobbat akarok adni neked, az én nevemet akarom odaadni neked. Szeretném, hogyha az én nevemről neveztetnél. Szeretnélek örökbefogadni, és ez abból áll, hogy ahogy Sanyi szokta mondani, a gyűrűt az ujjadra húzom, és átírom rád a vagyonomat, és aztán örökled az én nevemet. És ez tetszik nekem. Úgy értem, most már tetszik. És nem szeretném, hogyha az én nevemről neveztetnék. És aztán csak két vers, Jóel 2.32, de mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítség, megmenekül. Figyelj, az megmenekül. A kérdés az nem az, hogy tudsz-e nevet szerezni magadnak, hanem az, hogy a nevedben van erő. Igazán megtartásra való erő. És Isten azt mondja, hogy nincs. Hogy ez én vagyok Isten, én vagyok az örök életnek a forrása, és valójában azzal, hogy te nevet szeretnél szerezni, szeretnéd kijátszani a múlandóságot, ami bilincsbe vert téged. A kezünk, lábunk bilincsbe van, és hajszoljuk az örökké valóságot, amit valaha elveszítettünk, és Isten azt mondja, hogy az én nevemben van az örökké valóság. Kérlek, engedd, hogy az én nevemről neveztessél, és tudom, hogy minden héten felbukkan egy cikk, hogy már megtaláltuk az öregedésért felelős gént, hogy már a hibernáció remek stádiumban van, tudod, hogy végső elkeseredésemben, a halálküszöbben azt mondom, hogy a gyerekembe tovább élek, de ne hazudjunk, ne csapjuk be magunkat, hanem ismerjük el azt, ami annyira nyilvánvaló a lelkünkben, hogy az örökké valóság után nyújtjuk ki a kezünket, és írtózzunk attól, hogy egyszer nem leszünk, hogy majd az unokánk már nem ismeri a vezeték nevünket, hogy semmivé válunk, hogy aztán jön néhány őrült keresztény és tirana a főterén az én piramis emlékművemen mászkálnak, és kitűznek egy traktátust a tetején, tudod, mint ahogy tettük az Ember Hodzsa emlékművén Tiranában. Tudod, ennyi a nevem. Ennyi a nevem. És hogyha Nagy Sándorra gondolsz, vagy néhány történelmi személyre, akik valóban nevet szereztek maguknak, és még mindig emlegetjük őket, akkor csak szeretném mondani, hogy lesz egy nap, amikor tűzben elpusztul az egész föld, és nem lesz emlékezetük. Sem joguk, sem részük, sem emlékezetük nem lesz az örökké valóságban, és a nevük eltöröltetik. Minden örökké, minden ideig való. És aztán Róma 10.13, és ez az utolsó előtti vers, és tényleg mindjárt vége. Róma 10.13. Nagyon fontos nekünk a nevünk, oké? Okay? Nagyon fontos, csak ez fontos. Róma 10.13, mert mindenki, aki segítségű hívja az Úr nevét, megtartatik. Fontos a nevem, fontos, hogy Isten nevéről neveztetek. Nem akarok a saját nevemről neveztetni. Egy erős névben szeretnék bízni, aki megtart engem. És figyeljetek, ebben a névben nem csak erő van, hanem végtelen szeretet is, amire szükségünk van, amihez hozzá tud kötődni a lelkünk. Mert mit érne egy örökké valóság, hogyha pusztán erővel élnénk? Tud, de egy örökké valóságon át élni erővel és szeretettel, az már valami, ez már elég csábítónak tűnik nekem. És figyeljetek, Jelenések könyve, 2. fejezet, 17. vers, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén újírott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Hú! Egy kő, amin az én nevem van, amit senki nem tud, csak én és Jézus Krisztus. És ez arról beszél, ez ami nagyon titkos, belsőséges kapcsolatunkról beszél, hogy Isten szeret engem, hogy ő megtart a nevével, hogy ő örökbefogadott, a nevéről nevez. Örökkévaló szeretettel szeret engem, és ott vagyok vele az örökké valóságban, és soha, soha, de soha nem múlik el az én nevem, mert az ő nevéről neveztetek.
Mindenképpen nézd meg szerintem. Szóhoz se jutok. Köszönjük, Ernő. Ez nekem ez nagyon, nagyon sokat jelentett ez a gondolat, és nagyon, nagyon mély volt, és nagyon erőteljes. És eszembe jutott, hogy az elején beszéltél, eszembe jutott, hogy mondtad, hogy és elveszítjük a nevünket, és hogy milyen gyengék vagyunk, és akkor így volt bennem egy ilyen nyomás, hogy tényleg, és nem lesz többé nevünk, és milyen rossz, és milyen kár. És aztán belegondoltam, ez persze csak egy érzés volt, ez nem volt egy ilyen határozott gondolat, és belegondoltam, hogy pontosan ugyanezt éreztem, meg gondoltam, mint amiket te mondtál, és volt egy olyan pont, amikor eljutottam oda, hogy el akartam veszíteni a nevemet, tehát hogy tudtam, hogy annyira gyenge és annyira semmit érő, hogy bárcsak lenne egy másik név, vagy egy másik élet, amit élhetnék, és utána elmondtad, rögtön utána elmondtad a megoldást is, az ajándékot, amit kaptunk, hogy megvan ez a másik név, és szóval így nagyon, nagyon együtt ment az üzeneted a lelkemmel és a gondolatommal, úgyhogy köszönöm. Nagyon más témáról, nem tudom, szegről végről biztos, hogy kapcsolódik, de ez sokkal inkább egy ilyen filozófikusabb megközelítés, és persze természetesen van egy ilyen mondás, hogy nincs praktikusabb, mint egy jó elmélet. Én ennek vagyok a híve, tehát hogyha tudjuk, hogy hogyan gondolkozunk egy bizonyos dologról, és tényleg tudjuk, és tényleg értjük, akkor azt gondolom, hogy amikor hozzányúlunk ahhoz a dologhoz, akkor tényleg biztos kézzel tehetjük, és nem fogunk mellé nyúlni. Legalábbis sokkal nagyobb esélyünk van rá, hogy így tegyünk, mint hogyha egyáltalán nem tudnánk, hogy miben nyúlunk. És a rendről és a rendszerről szeretnék megosztani egy rövid gondolatot. Remélem, hogy lesz, akinek ez új, ez a gondolat. Azon gondolkodtam, hogy én ugye informatikus vagyok, és a rendszerek kiépítése az így gyakorlatilag a munkámnak mondjuk, hogy a célja. Az egyik célja. És ezért sokat agyalok rajta. És tulajdonképpen a cégvezetők, meg azt gondolom, hogy minden vezetőnek van egy ilyen törekvése, hogy rend legyen azon a területen, ahol ő a felelős. És ezért segítségül hívja a rendszereket, és rendszereket épít fel. És azon gondolkodtam, hogy a rendszer az nem nagyobb garancia a rendre, mint a gyógyszer a gyógyulásra. Tehát, hogy a rendszer az igazából csak egy eszköz. És hogyha nem pontosan és nem helyesen vetjük be a megfelelő helyen, a megfelelő időben, akkor lehet, hogy sőt, talán biztos, hogy többet ártunk vele, mint használunk. Nagyobb rendetlenséget csinálunk egy rendszerrel, mint ami volt előtte. Ez csak ilyen gyakorlati példa, hallottam több olyan cégről, aki bizonyos ilyen ügyviteli rendszer bevezetésében majdnem csődbe ment. Vagy volt, azt hiszem volt is, aki csődbe is ment. Tehát, hogy törekedett arra, hogy rendbe rakja a céget, és gyakorlatilag szétverte. És gondolkodtam, hogy akkor hogy lehet ezt vajon jól csinálni, vagy mi lehet ennek a módszere. És azt gondolom, hogy a rend az elsősorban nem az, hogy minden dolognak megvan a helye, vagy minden folyamatnak megvan a helye, hanem inkább az, hogy mindenkinek megvan a helye. A rend az elsősorban az alávetettség és a vezető és a vezetett, illetve a követő emberek a ilyen furcsa keresztény szóhasználattal mondhatjuk, hogy a tanítványoknak az egymáshoz való viszonyát jelenti, azt gondolom. Utána, hogyha az emberek fejében ebben rend van, ha mindenki tudja, hogy kihez tartozik, kinek tartozik elszámolással, és ki mondja meg neki, hogy most mit kell tennie, vagy mit nem kell tennie, akkor azt gondolom, a rend az gyakorlatilag elkerülhetetlen az összes többi dologban is. Tehát a rend az nem az a... Rendnek nem az a kérdése, hogy minek hol a helye, vagy mindennek megvan-e a helye, hanem hogy kinek hol a helye, és mindenkinek megvan-e a helye abban a területben, ahol te dolgozol. És ez persze igen kapcsolódik, tehát a nevünk, nevet akarunk szerezni magunknak, ezért van a lázadás. Ugye, amikor van egy vezetőm, és azt gondolom, hogy tudom jobban csinálni, és nekiállok kicsit szétrugdosni a rendet, akkor az arról szól, hogy majd én megmutatom, és tudom én jobban, és ő nem elég felkészült. Én biztos jobb vagyok ennél. Hogyha ezt le tudjuk tenni, és tényleg ez az alázat bennünk van, amiről Ernő beszélt, sőt, hogyha azt gondolom, amit én is próbáltam néhány szóban így ráerősíteni, hogy van az alázatnak egy olyan szintje, amikor fegyelmezem magam, és azt mondom, hogy oké, a főnök jobban tudja, biztos, rendben csináljuk. De van az alázatnak egy olyan őszinte változata, amikor örülök neki, hogy nem nekem kell vezetni. Még akkor is, hogyha pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem értem, vagy nem tűnik a legjobb választásnak, akkor is mélyen őszintén azt gondolom, hogy a főnök jobban lát a pályán, és jobban érti ezt a területet. És itt a főnök alatt természetesen családapát is lehet érteni a saját apámról, vagy akár egy bármilyen közösségben, aki vezetői szerepet vállalt, tehát itt nem feltétlenül a cégről beszélve. És amikor ez az őszinte alázat megvan, akkor annyira jó beállni a vezető alá, hogy mint ahogy Ernő mondta, hogy itt nem az van, hogy sajnos elveszítettük azt a kiváló nevet, amit megszereztünk magunknak, hanem hála Istennek, hogy megkapjuk azt a gyűrűt, amit magunktól soha nem érhetnénk el, és azt a biztonságot, amit egyedül nem tudnánk magunknak biztosítani soha. Köszönöm.
Meg kell mondanom, lenyűgözően jó gondolat volt mind a kettő. Oda súgtam Évának, hogy lehet, hogy jobb, ha én már nem is mondok semmit. De az alázat azt követeli, hogy mégiscsak, de csak az alázat. De lassan kezdem kidolgozni magam minden, jó érzés. Várj, itt le baj lesz, várjál. Könnyedén majdnem levertem a laptopomat, csak ilyen elegánsan. Meg vagyok kísértve, hogy tovább gondolkozzak veletek ezekről, de nem teszem, mert a központi témánk, az örök biztonság tana annyira fontos, hogy tovább szeretnék menni vele mindenképpen, de tényleg csak hadd mondjam, hogy nagyon ritkán hallani ilyen érettségű és ilyen mélységű gondolatokat Ernő vagy Péter mind a kettőtöktől. Lenyűgözően jó volt. Wow. Úgyhogy a témánk, amit hetek óta követünk, az örök biztonsága, vagy elveszíthető-e az üdvösség, illetve hogy melyik részét vágjuk ki a Bibliának. És az örök biztonság bizonyítékai közül múlt héten azokat néztük meg, amelyek Istentől, a fiútól függnek. És egy még hátra van, és azután megnézzük az Istentől, a Szent Lélektől, a Szent Szellemtől függő bizonyítékokat, és utána van még körülbelül egy tucat további bizonyíték. Ha azt is megnéztük, akkor utána megnézzük a nyilvánvalóan zavarba ejtő igehelyeket. Ez nem az örök biztonság tanának a cáfolata lesz, tehát nem az üdvösség elveszíthetőségének tana, hanem a nyilvánvalóan zavarba ejtő versek, tehát amelyekről mindenki tudja, hogy úgy néz ki, mintha ellent mondanának ennek az alapvető tannak. Úgyhogy ez még nem annak az ígéretnek a beteljesítése lesz, ami folyamatosan teszek, hogy minden anyagot, amit beküldtök, amely rácáfolni igyekszik arra, amit most tanítunk, hogy azt mind meg fogjuk nézni, az majd még utána jön. Jó, de mi is úgymond önszorgalomból, illetve nyilvánvalóan ismerve igerészeket, amelyek feszültséget okoznak, ezeket megnézzük. De egyenlőre menjünk tovább a bizonyítással. Egy rövid imát én is hadd mondjak, és aztán megyünk. Mennyei Atyám, kérünk téged, hogy világosíts meg az elménket most. Nagyon nagy tisztesség a te nevedben járni, nagyon nagy tisztesség örülni annak, hogy te vagy a fej, és mi a test, hogy nem nekünk kell vezetnünk, hanem te vezetsz minket. És bizony nagyon kívánjuk azt az alázatot, azt az engedelmességet, azt a megtörtséget, amivel engedünk a szabadnak, amellyel képesek vagyunk akár a saját eddigi meggyőződéseinkkel ellentétben új felismerésre jutni. Hisz bizonyos, atyánk, hogy tévedünk sok dologban, egészen bizonyos, hisz ha nem tévednénk semmiben, mindent tudóak volnánk, teljes bölcsességűek, de az csak te vagy. Úgyhogy te tanítasz minket, és mi hitről hitre, új meggyőződésről új meggyőződésre haladunk előre. De hogy add meg nekünk, hogy megforduljunk, amikor fordítasz, hogy engedelmeskedjünk, amikor szólsz, hogy hallgassunk rád. Így szeretnénk olvasni, tovább menni, ma is. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Úgyhogy még egy látóeszközre van szükségem. Lassan neked is. Ez az idő vasfoga, vagy valami ilyesmi. Oké, akkor a hat Jézus Krisztustól függő bizonyítékból az utolsó, amit megnéztünk, az Jézus pásztori szerepe. Hogy ő János 10:27-ben örök életet adott nekünk, amit soha el nem veszítünk, és hogy senki ki nem ragadhat az ő kezéből. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes igerész volt, ahol ő háromszorosan erősíti meg az örök biztonság ígéretét. A hatodik bizonyíték Jézus Krisztusnak a szabadító munkájával kapcsolatos. És ez arról szól, hogy annak, amit ő tett, annak van egy célja. És ezt a célt Efézus 5:25-ben elmondja, úgyhogy nézzük is meg. Efézus 5:25. Egészen 27-ig fogjuk olvasni. Ugye ez az igerész a házasságról szól, de tudjuk azt, hogy itt Pál egy kettős titkot árul el. Egyszer beszél arról, hogyan jár férfi a nővel, de ugyanakkor beszél Istenről és az egyházról. És ebben a hasonlatban, vagy párhuzamban, ha lehet így mondani, akkor a férfi Isten szerepét tölti be, és az asszony pedig a gyülekezet szerepét. És ezt a párhuzamot mutatja meg, hogy hogyan bánik Isten az ő feleségével, hogy lássuk mi férfiak, hogy hogyan bánjunk a miénkkel, illetve fordítva, hogy a feleség hogyan bánjon a férjével, és a gyülekezet hogyan bánjon Istennel. És ennek a viszonynak egy nagyon fontos központi része van itt a 25. versben. És ez így szól, hogy ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És ez az alapvetés, ezt ismerjük, ez a bevégzett munka. Szeretet, amely önmagát adja. De aztán van itt egy hogy, tehát egy magyarázat, hogy miért csinálom ezt. És a miért így hangzik, hogy azt megszentelje. Megtiszt, igen? Nem? Ja, oké. Okay. Rendben. Mert hogy vétójogod van, azt hittem, hogy már. Itt nagyon fegyelmezettek vagytok, amúgy nálunk ez úgy megy, hogy tiltakozom! És akkor nem úgy van, és akkor ilyen volt, már verekedésig eljutottunk. Most a kamera és a mikrofon biztonságba helyez engem. Na, szóval, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen a szent és fedhetetlen. Most ebből simán, ha valaki úgy szeretné, akkor hát pont azért lehet elveszíteni az üdvösséget, te vagy a szennyfolt benne, te vagy a sömörgőzés. Ugye te persze, hogy elveszíted az üdvösségedet, hát nem érted, hogy Krisztus tisztán szeretné az egyházat maga elé állítani. Rendben, csak ha így szeretnél gondolkozni, akkor Krisztus egy lúzer. Mert az. Mert én voltam a mennyasszonya, azt lepattintott. Nem? Nem? Akkor rákos volt. Daganatos. És végrehajtotta magán a műtétet, kivágott engem. Micsoda dicsőség, egy beteg Isten. Egy... Mi? Ezt... Nem, ezt csak így önmagában nem tehetitek ki, ez így nem jó. Ez csak a szövegkörnyezetben értelmezhető. De értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, ha gondolsz valamit, akkor gondold rendesen. Tehát akkor nem mismásold el úgy, hogy az még szép is tűnjön, de igazolja azt, amit te gondolni szeretnél, hanem akkor gondold végig annak minden logikai következményével. Tehát, hogyha nekem férfiként úgy kell szeretnem a feleségemet, mint ahogy Krisztus az egyházat, akkor addig kell szeretnem a feleségemet, amíg elég nagy hibát nem követ el. És ezt már elkövette. Úgyhogy lapátom van az asszony, mindjárt hívom. Nem? Mert ha úgy szeretném ezt olvasni, ahogy te szeretnéd olvasni, hogy lapátra tesz engem is az Úr, mert csak a tiszta és a tökéletes jó neki, akkor az asszony már lapátom van. Meg minden asszony. Meg ha fordítva lenne, akkor minden pasi is azon lenne. Ezt értitek? Ez azt mondja, hogy Krisztus nem egy lúzer, hanem hogy ő... Bár mi gázok vagyunk, és azok vagyunk, biztos ismeritek a teljes romlottság tanát, javaslom minden törvénykező embernek, hogy Róma 3-ban olvassa el, meg amúgy a Bibliában ez elég láthatóan ott van, hogy mind teljesen gázok vagyunk, te is teljesen gáz vagy, teljesen mindegy, mennyire tartod magad igaznak, az vagy helyzetileg, de a saját teljesítményed alapján, a törvény cselekedetei alapján senki nem igazul meg Isten előtt. Úgyhogy mint ilyen, Isten abban mutatja meg a dicsőségét, hogy minket megtart és megtisztít az ige által, hogy megszentel, hogy elkülönít, hogy rendbehoz, hogy azt, ami miatt egy törvénykező szív kivágna minket, azt ő kigyógyítja belőlünk. Ezt értitek? Mi férjek szeretjük a feleségünket, és a feleségeink nap mint nap megölnek minket. Mert ezt csinálja az egyház is Krisztussal. És a feltétel nélküli szeretet, az a szeretet, amelynek a dicsőségét az evangélium hirdeti, az olyan, hogy a gyilkosát is szereti. Ezt értitek? Nem értitek, mert ez valami olyasmi, ami isteni, és valami olyasmi, amire senki nem képes, csak Isten. Erről szól. Ez az evangélium. Úgyhogy... A célja a szabadításnak az, hogy minket tökéletessé tegyen. És ha ezt nem sikerült elérnie Jézusnak, akkor Jézus egy vesztes. És hogyha a testének részeit el kell távolítania, akkor ő egy ponton beteg volt. Egy beteg Isten. Ha akarod ezt hinni, hidd, de elég erős gyomor kell hozzá. Vagy csináld ugyanazt, amit eddig csináltál, mondj valamit, és közben gondold az ellenkezőjét, mert úgy lehet tanok között lavírozni. Ugye ennek az egész tanításnak az alapja az antitézis gondolkodás, hogy ellentétekben gondolkozunk. Ha ettől meg tudsz szabadulni, akkor azt gondolsz, amit akarsz, mert mindent összekeverhetsz mindennel büntetlenül. Csak a valóság épp nem így működik. A valóság nagyon szigorú, nagyon kemény, és az ellentétek kizárják benne magukat. És Bizony a helyzet úgy van, hogy vagy úgy van, ahogy gondolod, vagy nincs úgy. És ennek a terhet teljesen a te válladon van. Teljesen. És ha be akarod magad csapni, kérlek, tedd nyugodtan, de a következményeit arapni fogod. És azért beszélek ilyen élesen, mert egy ponton az igazság felismerése nem információ kérdése, hanem az információhoz való viszonyulás kérdése, alázat kérdése. Annak a kérdése, hogy kijavítható vagyok-e, hogy hajlandó vagyok-e új felismerésre jutni. És az a pillanat, ahol én elveszítem ezt a képességemet, az az a pillanat, ahol elindultam lefelé a lejtőn. És akkor zsidókhoz írt levél 5 is hasonlóan fogalmaz. Jó, tehát az ő szabadításának, az ő megmentésének ugye van célja. És azt mondja, ám bár a fiú 8. vers megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ezt a szakaszt néztük már. Ugye az engedelmesség, megint jelzem, csak másodlagosan jelenti a konkrét szófogadást. Tehát ugye megint a törvénykező szívem azt mondja, hogy hát itt mondta, azoknak adott örök üdvösséget, akik engedelmeskednek neki. És te, és te, és te engedelmeskedsz Krisztusnak? Fú, ez nagyon rosszul tud hangozni. Ha úgy olvasom, hogy a 10 parancsolat, az összes kerettörvény, az összes új szövetségi törvény, például én voltam egy közösségben, ahol azt mondták, hogy apostolok cselekedeteiben nem olvastad? Hogy naponként összegyűltek? Nem olvastad? Olvastad? Olvastam, olvastam. Naponként összegyűltek. Mikor gyűltek össze? Naponként. És te hol voltál tegnap? Mert naponként össze kell gyűlni. Ők összegyűltek. Akkor mi is összegyűlünk. Naponként. Öregem, hát egy nap nem gyűlök össze, valakivel elvesztem az üdvösségemet. Azért ez gáz. Mi van, ha elmegyek nyaralni? Hát kell szereznem valakit, akivel összegyűlök. nagyon vicces. De értsétek meg, hogy ez a szív, amely törvényt akar csinálni mindenből törvényt csinál, oké? És hogyha ezeknek a törvényeknek a betartása az, aki örök életet nyer, akkor ki nyer örök életet? De a szó nem ezt jelenti. Hányszor olvastuk már? Azt hiszem, konkrétan ezt a szót 4-szer ebben a sorozatban. Mert a szó nem a betartja a törvényt jelenti, hanem azt, hogy meghallgat, figyel, válaszol, bebocsát, hallgat valakire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad, alkalmazkodik, ezt jelenti. És Krisztusra nézve mit hallgatunk meg, mit bocsájtunk be, mi az, amit meghallgatunk, amit beengedünk, aminek engedelmeskedünk, mi volt az, ami örök életet adott, amit eddig is tanítottunk, mi volt az? Hogy? Az evangélium. Hogy hiszünk ő benne, mint Messiásban. És azzal ez megtörtént. És ennek mi volt a célja? És ugye itt jutunk vissza ehhez a bizonyítékhoz, hogy örök üdvösség szerzője legyen. Örök üdvösség. Nem ideig való, hanem örök üdvösség. Ha ideig való, akkor nem örök. És ezt ezerszer meg fogjuk ismételni, mert át van vele szőve az egész Biblia. És sehol nem tudod megmásítani. És akkor ezzel fejeztük be a Jézus Krisztussal kapcsolatos bizonyítékokat. A következő csoportja a bizonyítékoknak a Szent Szellemtől, Isten harmadik személyétől függő bizonyítékok. Az első az a Szent Szellemnek az újjáteremtő munkája. 2 Korintus 5:17 szerint minden hívő újjá lett, megnézzük a verset is, odalapozunk, Galácia 6.15-öt és Efézius 2.20-at fogjuk még megnézni. Ez a cselekedet a Szent Szellem cselekedete, az újjáteremtés, az újjászületés. És csak mielőtt magunkat, a verseket megnézzük, az elméletét hadd mondjam el, hogy az ember a földi életébe a fizikai születésen keresztül lép be, igaz? Ez a természetem születés által teremtődik. Az új természetem az újjászületés, az újjáteremtés által teremtődik, ha lehet így mondani. Amikor Isten ilyen hasonlatokat használ, akkor azokat nem véletlenszerűen használja, hanem nagyon tudatosan. Az egész teremtett világot úgy hozta létre, hogy létrehozza benne azt a jelképrendszert, amivel később a szellemi valóságot tanítani tudja. Ezt biztos értitek, a gyerekek, amikor számolni tanulnak, akkor nem az egyes, meg ezt a kereszt, meg még egy ilyen furcsa pipás vonalból értik meg, hogy egy meg egy az kettő, hanem a valóság alapvető rendjéből, hogy volt egy matchbox a kezében, meg még egy matchbox a kezében, és azt, ha összegyúrta, akkor is két matchbox maradt, meg ha feldobta, akkor se lett három. A valóság megkérdőjelezhetetlen rendje tanította neki, hogy egy meg egy az kettő. A matek tanár később már csak értelmezte azt, amit a valóság megtanított. Ez a rend érvényes ránk is. Isten megteremtette a világot olyanra, hogy abban mi nagyon könnyen tudjunk tanulni, hisz minden úgymond illusztrációja, jelképe, leképződése a szellemi valóságnak. Légy óvatos vele, amikor asszociációkat keresel, ezt az asszociációkeresést a Biblia teheti meg, senki és semmi más, de ő megteheti. És ilyen módon azt mondja, hogy nem tudtad, hogy az örök élet megszerzése olyan, mint a születés? Amikor beszél Nikodémussal, aki éjszaka titokban törvénytudóként, farizeusként jön hozzá, akkor azt mondja, hogy nem tudtad, hogy újjá kell születned. Aztán ő mondta, hogy de ne vicceljél velem, hogyan születhetnék még egyszer? Visszamehetek az anyám méhébe, hogy újra megszülessek? Nem, szellemileg születsz meg, de igazad van, a megszületés visszacsinálhatatlan, megismételhetetlen. Ha egyszer megtörtént, megvan. Ezt értitek? De ha így van fizikailag, és Isten nagyon tudatosan és a Nikodémussal való beszélgetés során ráutalva, megmagyarázva a hasonlatot, ezt a hasonlatot használja, akkor azért használja ezt a hasonlatot, mert azt akarja mondani, hogy a szellemi újjászületés is megismételhetetlen és visszacsinálhatatlan. Érted? Ezt akarja mondani. És akkor nézzük meg a verseket. 2 Korintus 5.17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Galácia 6.15. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. És akik ezt szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek, Izraelén. Efézus 2.20. Ezért immár 19, nem vagytok jövevények és zselérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakatván nevelkedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a lélek által. Oké, tehát Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által, az ő lelke által épülünk egy házzá. Ugye itt a kép Efézusban, ahogy magyarázza, ezt is unásig ismételtük, a kép a test, fej és a test, a férj és feleség, apa és fia. Ezek a képek. Ezek mind ugyanerről az egységről beszélnek. Jó, de az újjászületés, az új teremtés, a Szent Szellem munkája is visszacsinálhatatlan. Jó, a Szentlélek bentlakó szolgálata a következő. Szentlélek vagy Szent Szellem, ki így mondja, ki úgy, én is keverem mindig. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Szent Szellem a hívőben lakik, és ha egyszer lakozást vett benne, akkor ott is marad benne, egy maradandó módon, úgymond örökre. Úgyhogy nézzük meg a verseket. János 14, 16-tól 17-ig. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Oké, tehát hogyha, és tudjuk azt, hogy ez a Szent Szellemről szól, 17. vers mondja is, az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Jó, tehát itt kétszer ismétli meg, egyszer, hogy veletek maradjon mindörökké, és aztán bennetek marad. Ez a két rész mondja azt, hogy a Szent Szellem jön és marad. Úgyhogy, ha a Szent Szellem jön és nem marad, akkor Jézus vagy hazudott és nem kérte az atyát, vagy kérte az atyát, de az atya nem engedett neki. Akárhogy is, bármelyik változat, vagy megcáfolja az isteni Szent Háromságban lévő egységet, vagy Isten szava hihetőségét. I Korintus 6:19. Vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó szent lélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron védtettetek meg, dicsőítsétek ezért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Úgyhogy ha megszűnnénk a szent lélek temploma lenni, akkor valakinek sikerült elvennie azt, ami Istené volt. Ilyen kilakoltató brigád. Valamelyik bank esetleg. Bekopog Jézus Krisztus templomának az ajtaján, és azt mondja, hogy pucolás innen kifelé, mert ez mostantól a miénk. Szerintetek ez lehetséges-e? Ugye pont annak a fényében, hogy olvastuk Róma 8-at, ahol Jézus Krisztus világosan kijelenti, hogy senki és semmi nem szakíthat el az ő szeretetétől. senki és semmi, ebben én is benne vagyok, és bárki más. És a Szent Szellem bennünk lakozik, az ő temploma vagyunk. Jó, és akkor van még vers, Efézus 2:22. Akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem által. Ezt az előbb olvastam, nem olvastam? Mindegy. De jó. 1 János 2:27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a kenet megtanít titeket, mindenre úgy igaz az, és nem hazugság is, amiket megtanított, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Jó. A kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Jó, tehát ez a Szent Léleknek a bentlakó szolgálatáról szól, amely megint örökre szól, nincs utalás arra, hogy ez megszakadna. Ugye az egyetlen a Szentlélek eltávozásától, elveszítéséről szóló utalások mind ószövetségiek. Dávidnak volt ilyen imája, hogy ne vedd el tőlem a Szent Lelkedet. De az egy másik rendelkezési korszak volt. Az ószövetségben a Szentlélek nem lakott a hívőben, csak úgymond beárnyékolta, rászállt a hívőre. A Szentlélek bentlakásának feltétele a bevégzett munka, Jézus Krisztus áldozata, a vér, amit a mennyben bemutatott. Onnantól lehetséges ez. Az egy másik rendelkezési kor volt, és az ottani szövegeket nem szabad ezzel összekeverni. Jó, a következő a Szentlélek elpecsételő munkája. És ez talán az egyik legfontosabb a Szent Lélekkel kapcsolatos, de nem, a keresztelés még van előtte. De a következő az elpecsételő szolgálata lesz, a keresztelést is meg kell néznünk. Jó, ez arról szól, hogy a hívő szorosan kapcsolódik Jézus Krisztushoz, az ő testének tagjává válik. És ezt a Krisztus testének tagjává tételt, azt a Szent Szellem csinálja. 2 Korintus 1.21-22. Nem, rossz verset mondtam. 1 Korintus 12.13. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Oké? Akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattatunk meg. És aztán itt utána beszél a test részeinek jelentőségéről. Ezt el lehet olvasni. Ugyanígy beszél erről Efézusi levél, ahol a test minden tagja a fej alatt a saját adottságainak megfelelően építi az egészet. Tehát nem csak arról beszél, hogy belekereszteltettünk Krisztusba és egy testé lettünk, hanem arról, hogy milyen nagy jelentősége van minden tagnak. És azt mondja, hogy ha a fül azt mondja a szemnek, hogy nincs rá szükségem, akkor hogyan lesz látás? És fordítva, hogyan lesz hallás, hogyha nincs szükségem a talpamra, hogyan fogok járni. Úgymond arról beszél, hogy a test tagjai nem nélkülözhetőek. Ilyen módon elfként bizonyára nem élteti Isten a test tagjainak a rendszeres elveszíthetőségét. Bizonyára értitek, mire gondolok. Az elv, amit mutatni próbál, az az, hogy Krisztus teste teljes, egészséges és működő, és minden tag fontos benne, és minden tag nak jelentősége van. És nem beszél, sehol nem olvastam olyat, hogy Krisztus tagja elveszett. Én már fölébredtem, azt nem volt meg a jobb kezem. Hova lett? Most potyant ki a vesém. Megint kicsit cinikus vagyok, de biztos értitek. Jaj, de Sanyikám, ne egyszerűsíts le, hogy ezt sejtszintre kell levinni. Mert a vesében sok sejt van, egy párat lehet abból nélkülözni, és még mindig vese. És akkor megint a daganatos Jézusnál tartunk, aki bár szerette volna, hogy a veséje egész legyen, egy részét csak ki kellett vágni, mert az elkezdett megbetegedni. Rendben van. A tökéletlen Isten az elkezdő, de befejezni nem képes. Az az Isten, amely életet akar, de nem képes életet veszteség nélkül adni és fenntartani. Nem biblikus kép. Ez nem egy biblikus kép. Úgyhogy nincs semmiféle utalás a Bibliában arra, hogy ki lehetne esni a testből. Arra van utalás, hogy Isten óriási hatalommal, megkérdőjelezhetetlen erővel teszi, amit tesz. És senki és semmi ki nem ragadhat az ő kezéből. És ez már biblikus kép, ez egy dicsőséges kép. Jó, és akkor most jön a Szent Szellemnek az elpecsételő szolgálata. És ez arról szól, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem elpecsételi a hívőt, mégpedig Krisztusban, hogy soha ne essen ki onnan. Itt a hangsúly azon van, hogy az elpecsételt hívő állapota nem átmeneti, hanem folyamatos, és az elpecsételés a teljes szabadulás napjára szól. Ugye a pecsételés az egy olyan a jogban is gyakorolt, eljárás talán, ami arról szól, hogy valamit megőrzünk, valaminek a sorsát biztosítjuk. Történik egy gyilkosság, és még a helyszínen is zajlik, akkor azt lezárják azt a területet, és a rendőrség lepecsételi. Vagy valami bizonyítékot, amikor lepecsételnek. Vagy amikor egy szállítmányt teher a kamionnal visznek, akkor a kamiont, amikor megpakolták, lepecsételik. Miért? Hogy biztos legyen, amíg a pecsét fel nincs törve, hogy a fel nem tört pecsét alatt tényleg az az áru van, amit ott bepakoltak, igaz? Tehát a lopás ellen védik. Ha jól tudom, a római jogban annó a pecsét feltörése halálbüntetéssel járó cselekedet volt. Tehát a római pecsétnek a megtörése, az, csak hogy rend legyen, azt halállal büntették. És ilyen módon az elpecsételés szónak a használata önmagában is egy folyamatos biztonságot akar jelképezni. Erről szól az alapgondolat. De ugyanakkor a versek, amiket olvasunk, kimondottan kiemelik, hogy elpecsétellek, hogy egészen a végéig rendben legyél. Jó? Tehát igen. Oké, Ernő a felvétel kedvéért azt mondja, hogy a Jelenések könyvében látjuk, hogy a pecséteket feltörni csak egy valakinek van joga, Jézus Krisztusnak. És ilyen módon ez rendben van. A Szent Szellem elpecsétel minket, bár ott azt hiszem nem erről a pecsétről van szó, de a pecsételéssel való attitűdje a Bibliának itt is látszik. Az Isten által elpecsételt dolgokat csak Isten törheti föl, senki más. De láttuk az ő célját, igaz? Láttuk az ő célját az egész megváltással. Ő megtehetné, de ő nem fogja, mert hogy erről beszélt végig. Más meg nem teheti. Úgyhogy lássuk az elpecsételést. 2 Korintus 1.21-22, ezt mondtam az előbb tévesen. Mert ez a vers ide való, és itt most olvassuk is. Aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az. Aki el is pecsételt minket, és a szellemnek, a léleknek a zálogát adta a mi szíveinkbe. Nagyon jó a 20. vers előtte. Sőt, a 18-tól, ha olvasnánk. Szóval, de hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Jézus Krisztus, akit közöttetek mi hirdettünk, és én és Szilvánus és Timóteus nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Oké, tehát nagyon világos és tiszta a szövegkörnyezet. A szövegkörnyezet az, hogy ami Istennél igen, az igen, és nem is egyszerre. És ez a gyönyörű, ugye, ő is antitézisben gondolkozik. Ha valamire azt mondom, hogy igen, akkor nem mondom, hogy nem. És ha valamire azt mondom, hogy nem, akkor nem mondom, hogy igen. Ti gondolkoztok úgy, hogy az igenetek egyszerre nem is, meg a nemetek egyszerre igen is, de Istenben nem. És ezután mondja, hogy csak hogy tisztán látszódjon, hogy nálam az igen, ezért minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken, az Isten az. Aki el is pecsételt minket, és a szellem zálogát adta a mi szívünkbe, a lélek zálogát. Ugye a zálog, ha jól tudom, jogi értelemben vissza nem járó előleg. Igaz? A foglalóhoz hasonlít. Mi a zálog? Nem, a zálog az nem előleg. A zálog az az, amit leadsz valahol, és az ott marad, csak bizonyos feltétel teljesülésével kapod vissza, igaz? És Isten zálogul adta, mindjárt megnézem a görögben a szót, Isten zálogul adta a harmadik személyét. De megnézzük a szót, jó, hogy mit jelent. De mi most az elpecsételésről beszélünk, a zálogba most csak belebonyolódtam. Foglaló, biztosíték előleg. Jó, akkor mégis foglalót jelent. A foglaló vissza nem járó előleg. Ugye, ha lefoglalózol egy házat, ez azt jelenti, hogy határozott vásárlási szándékod van, nem tűnődsz rajta, hogy megveszed-e, hanem megvetted. Csak még teljesítened kell néhány feltételt, amihez idő kell, például ki kell fizetned a teljes vételárat, de a foglaló nem jár vissza. Ha esetleg nem tudod kifizetni a teljes vételárat, a foglaló marad. Tehát ilyen módon, hogyha az atya és a fiú elszórja a mi üdvösségünket, a Szent Szellemet megtartjuk. De ez ezt jelenti. Úgy értem, ha Isten nem akar hazugnak bizonyulni, akkor a Szent Szellem marad. Úgyhogy ha ők menni akarnak, menjenek, de a Szent Háromság megtörik. Vagy hazuggá kell válnia. Mert a foglalót, a zálogot jogtalanul vissza kell vennie. Tessék? Sok e-mailt fogok kapni, de nem értitek, hogy nem lehet a Bibliát másképp olvasni? Tehát most figyelj, de akkor ne olvassuk. Hát most figyelj, hát ha te úgy akarsz gondolkozni, ahogy te akarsz gondolkozni, akkor ne olvasd. Ha össze fog zavarni. Akkor gondold azt, amit gondolni akarsz, de vald be. Akkor állj ki a pulpitosra, és mondd azt, hogy én taníthatatlan vagyok, büszke vagyok, arrogáns vagyok, van egy elképzelésem, és nem hagyom magam a tényektől összezavarni, és ha ti ezt hallgatni akarjátok, akkor maradjatok itt. És lesz, csinálunk egy új vallást. Egy régi új vallást, vagy bármit. De ha Isten előtt meg akarsz állni, akkor engedelmeskedj neki. akkor hallgass ő rá, akkor hasogasd az igét szigorúan. És megint nem azt mondom, hogy hallgass rám, csak olvasd ilyen módon a Bibliát. Olvasd aként, ami írva van, de minden bánatos verset. És mindegyiket rakd a másik mellé. Egészen addig, amíg mind ellentmondás mentesen egymás mellé nem rakható. És tudom, hogy ezt próbálod csinálni, de hogyha nem hiszel az örök biztonságban, akkor most ellentmondásba keveredtél. Meg az előző 8 alkalommal is. Mit kezdesz ezzel? Kikapcsolod? Meg ki tudod kapcsolni? Óriási hatalmadon fogod, és leállítod az MP3-at, meg a videót. De abba tudod-e hagyni a Biblia olvasását? Majd tudom, amikor ehhez a részhez jutsz legközelebb, gyorsabban lapozol, hogy ne zavarjon. Hát ezt csináljuk, gyorsabban lapozunk, ahol valami zavar. És tudom, hogy vannak a zavarba ejtő részek, most is bocsánatot kérek, oda fogunk érni. És ugyanezzel az igényességgel és szigorral azokat is meg fogjuk nézni. És rend lesz, higgyétek el, rend lesz. Jó? De ezeket a részeket ki kell vágnod a Bibliából, hogyha akarsz hinni az üdvösség elveszíthetőségében. Ki kell őket vágnod? Volt egy barátom, az korrektort használt. Fogta, és bizonyos részeket így kihúzott. Azt fölé írta, ahogy az tényleg van. Egyébként ő jó fej volt, tehát csak a görögöt olvasta, és ha a görög alapján úgy tűnt, hogy egy más fordítás jobb lenne, azt átírta. Végül is erre megvan a szabadsága, miért ne? Tehát az, ugye a fordítás, csak valaki elvégezte helyettünk, ugye az eredeti szöveg. A lényeg nem változott meg a Biblia üzenete sehol ettől, de nagyon vicces volt látni, hogy a korrektorral nyomta a Bibliáját. Ez egy olyan gyakorlat, amit csinálhatsz. Lehet, hogy ezt nem kellett volna, még ezt most sokan kikapcsolták. Nem? Na mindegy. De csak így segít, nem segít egyébként. Jó, bocsánat, menjünk tovább. Efézus 1.13-14 és 4.30. És hát itt, figyeljetek, ha itt elolvassátok az egész Efézus 1-et, hát volt erről, az Efézus levélen végigmentünk. Szerintem Efézus 1-ről 10 alkalom volt körülbelül. Menj vissza és nézd meg. Tehát ez a legdicsőségesebb, a legteljesebb kijelentése annak, hogy Isten mit akar tenni velünk, hogy mi a célja, hogy mi az ő dicsősége. És ez mind kizárja, minden sor kizárja az üdvösség elveszíthetőségét. De mi most csak a 13. 14. részt fogjuk megnézni, az elpecsételő szolgálatát a Szent Szellemnek. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, itt álljunk meg, az igazság beszéde nem a 10 parancsolat, és nem a törvény betartása, hanem a megmenekülésünk jó híre, az üdvösségünk evangéliuma, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Aki hisz benne, mint a Messiásban, örök élete van. Ez az evangélium. És ez az egyetlen feltétel. Oké? Akiben ti is, minek után hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, oké, akkor a hallottam és hittem az evangéliumot, ez a feltétel, de erről beszéltünk sokat, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Rendben van? Ugyanaz a gondolat még egyszer. Elpecsételve a Szent Szellemmel, aki a zálog, aki a foglaló. És aztán 4.30. Itt itt van a második fajta megerősítés, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Jó? Tehát itt mondja kivált kép, hogy ez az elpecsételés egy átmeneti dolog a teljes váltság napjára, tehát odáig. Mert akkor megjön a teljes váltság, akkor a testünk is üdvözül. Olyanok leszünk, mint Jézus Krisztus. És színről színre fogjuk látni őt. De addig a Szent Szellem garantáltan itt van, ő a pecsét, a zálog. Ha nem tenné hozzá, hogy a teljes megváltásig itt hozzátette, úgy is jó lett volna, de itt hozzátette. De nem van ez, jó ez? Hadd nézzek meg még egyet, jó? És akkor ezzel gyakorlatilag a Szent Lélekkel kapcsolatos bizonyítékokat megnéztük, és akkor utána a további, nem konkrétan a Szent Háromságtól függő bizonyítékokat fogjuk megnézni. Azok is tőle függnek, csak nem ebben a kategóriában, hanem itt szabadon állva. Kérlek, Ernő. Igen, tehát hogy nagyon érdekes, Ernő, megint a felvétel kedvéért mondom, hogy Ernő azt mondja, hogy a Szentlélek megszomorításáról beszél, és az intés arra szól, hogy ne szomorítsátok meg, nem arról, hogy ne kergessétek el, mert elkergethetetlen. És egyébként ez lesz a bizonyítékoknak az egyik csoportja, az intéseknek és a felszólításoknak a célja és körülménye. Nem nagyon jó, amit mond a Szernő. Ez arról szól, hogy a Biblia egy csomószor megfenyeget minket. Pont azért, mert örök életünk van, és soha nem azzal, hogy elveszíthetjük azt. Tehát pont a Biblia legszigorúbb részei, talán a legtisztább bizonyítékai az örök biztonságunknak. Mert Isten fegyelmez minket, nevel minket, mint a fiait. És mindenki, aki fenyítés nélkül marad, az fattyú. És fattyak vannak, az igaz. De van, akinek nincs örök élete. De akinek van, annak van és marad. Úgyhogy az utolsó az a Szentlélek hatalma. Köszönöm, Ernő. Ez az ötödik ok. És ez arról szól, hogy a Szentlélek Isten. És bizony van hatalma arra, hogy amit elkezdett, az be is fejezze. Ő Isten. És Filippi 1:6-ot fogjuk megnézni, és ezt sokunknak az egyik kedvenc verse, de attól még a Bibliában van is igaz. És ugye ez rögtön Filippi levél elején van, Pál jó kívánságokkal, hálával kezdi, arról, hogy imádkozik értük, abszolút úgy beszél róluk, mint hívőkről, és aztán mondja a 6. versben. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Erről szól az ígéret. Az ígéretnek ez a természete. Rendben lesz. Azt nem volt rendben. Az ígéretet hazugság volt. Üres ígéret. Elkezdted, de nem fejezted be. Elkezdted, és nem tudtad befejezni. Ez az üzenet? Ezt akarod prédikálni? Istenről? Az ő dicsőségéről? Hogy miközben... hogy magáról az álhatatosságot és a hűséget, az erőt és a hatalmat tanítja, be akarod bizonyítani, hogy még sincs neki ilyenje. Nem, Pál nem ezt az üzenetet hirdette, hanem azt az üzenetet, hogy meg vagyok róla győződve, hogy nem te fogsz kitartani mindvégig. Nem. hanem hogy ő, aki elkezdte a jó munkát, ő be is végzi. És biztos tisztán látszott az eddigi bizonyítékokból, hogy egyik sem függött tőlünk. Biztos láttad, hogy amiket olvastunk az elmúlt hetekben, mind olyan kategóriák voltak, amik az atyától, a fiútól vagy a Szent Szellemtől függtek. Ő adott nekünk örök életet, ő mentett meg minket, és ő is tartja meg az örök életünket. Ezeket a kategóriákat Isten nem tette a mi kezünkbe, hanem megtartotta magánál. Rendben van? Ez az evangélium, ez a bevégzett munka, ez a Biblia üzenete. És egészen addig fogunk ebben hinni, meggyőződéssel, amíg új bizonyítékok és új tények rá nem cáfolnak erre. Nem hagyjuk abba most, megyünk tovább, és ha új tényekbe, új bizonyítékokba ütközünk, amelyek új felismerésre kényszerítenek, akkor meg fogjuk tenni. De eddig egész jól áll a perünk. Úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy adj nekünk alázatot, hogy amikor te szólsz, és te szólj hozzánk, azt meghalljuk és elfogadjuk, hogy új felismerésre jussunk. Hogy úgy higgyünk benned, ahogyan azt te igazán akarod. Hogy a te szabad legyen igaz, és minden ember hazug. Hogy megismerjük az igazságot, és ez az igazság szabadokká tegyen minket. Ó, milyen csodálatos igazság. Milyen dicsőséges igazság. Ugyanakkor szívből őszintén mondom, hogy ha én tévedek, akkor meg akarok térni a tévedésemből. És megtettem már sokszor az évek során. Valójában minden alkalommal, amikor olvasom a Bibliát, egy kicsit megteszem. Azért olvasom. Köszönöm, Uram. És hogyha most hallasz erről az egészről először, akkor ez az üzenet, hogy Jézus Krisztus a Messiás meghalt helyetted, és ha hiszel ő benne, örök életed van, amit soha el nem veszíthetsz. Higgy benne. Ilyen egyszerű. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tőled, általad lesz örök életem. Adj örök életet. Hiszek benned. Te vagy Isten, és örök életet adsz annak, aki hisz benned. Én hiszek. Adj örök életet. Amen. Amen. Csak egy záró gondolat, figyeljetek, hogy rájöttem, hogy miért nem olvasom a Bibliát néha. Komolyan most jöttem rá ima alatt. Ti mindig olvassátok? Én néha nincs kedvem olvasni. Tudjátok, miért nincs? Mert amikor olvasom, azért olvasom, hogy kijavítson. Különben nem olvasom. És néha nem akarom, hogy kijavítsanak. Fáradt vagyok, a lelkem le van nyaffadva, és a nyaffadt lelkem nem akar beülni egy leckére. Egyébként nincs igazam, mert nem csak azért kéne olvasnom, hogy kijavítson, de valahogy a lelkemben itt van ez az alapbeállítás, hogy azért olvasom, hogy az agyam, ami lassan megy el, és tudod, tév útra téved, vagy erre, vagy arra, az visszaigazítódjon. És néha nem akarom, néha. És akkor olvassam, már biztos ki fog javítani, azt fogja, nem, most, uram, csak szeress, jó? És akkor van egy-két kedvenc zsoltárom, azt tudom, az biztonságos, azt elolvasom. És akkor dicsérem az urat, és minden rendben van. És ő azt mondja, hogy minden rendben van, minden rendben van. Majd tanulunk holnap, fiam. De olvasd a Bibliát azért, hogy kijavítson, mert nem vagy Isten, én se. Tévedünk. És a tévedéseinket ő szerető kezekkel gyógyítja. Ismerek egy embert, aki nagyon nagy becsben tartok, akire felnézek. És ő valaki olyas valaki, aki szerintem többet olvasta a Bibliát, mint mi mindannyian együtt. De ezt az igazságot nem ismerte fel a könyvben. A kegyelmet. És amikor felismerte, akkor 20 évnyi bibliatanulmányozás, 20 évnyi lelki pásztorkodással kellett szembefordulnia. 20 évig hirdette azt, amiről egyik pillanatra a másikra kiderült az igéből a számára, hogy nem volt igaz. És tudod, hogy beszél ma erről? Élete legboldogabb pillanatáról, a szabadulás pillanatáról, arról a pillanatról, ahol 20 évnyi küszködés után minden egyszer csak a helyére került, és minden eddigi ellentmondás és feszültség és feloldhatatlan konfliktus feloldódott. És nem értette, hogy nem látta odáig, de nem látta. És aztán az az óriási tudás, ami megvolt neki, mert többet olvasta a Bibliát, mint valamennyien, az egyszer csak elkezdett a jóra működni. Minden a helyére került, mint Pálnál, aki, tudod, üldözte a keresztényeket, és aztán Isten leverte a lováról, 3 napig vak volt, Anániás imádkozott érte, látott, és már is ment a zsinagógába, és hirdette az evangéliumot abból, amit tudott. Abból, amivel azelőtt kergette Jézust, azzal egyszer csak hirdette. Mert a tudás a felismerés nélkül nem ér semmit. Kell a felismerés, ami alázat nélkül lehetetlen. Bárcsak engednék Istennek mindig, amikor ki akar javítani, bárcsak mindig engednék neki, amikor ki akar javítani. Mert szabadság lesz belőle, élet, egység, harmónia, amiről Pepsi beszélt legutóbb. Harmónia. Ó, Istenem, milyen jó dolog, hogy én kicsi ember a magam pici töpörödött nevével nem kell, hogy harcoljak többé a mindenhatóval, hanem hogy harmóniában lehetek vele. Köszönjük, Uram. Amen. El vagyunk bocsánatban.